Köszöntöm a jelenlévőket. Örülök, hogy itt találkozhatok veletek. És a mai délelőtt, mikor azon gondolkoztam, hogy vajon milyen igét hozhatok ide, mi az, amit üzen a Jóisten, akkor gondolkoztam esetleg, hogy más Biblia más részeiből, esetleg máshonnan. De ugye a Jeremiás könyve hogy mindig elém került, hogy már ugyan a vége felé járunk a könyvnek, illetve a végén vagyunk, már csak a Jeremiás síralmai könyv lesz a következő alkalommal, és azért még jó lenne kihasználni ezt az alkalmat, hogy még itt ennél időznénk, hiszen nagyon sok gondolat, sok súlyos gondolat találhatunk ebben a könyvben. Tehát a Jeremiás könyvéhez lapozzunk, és túlnyomó részt innen a könyv különböző igéit szeretném, hogyha átgondolnánk. Elsőként azt szeretném megemlíteni, hogy a 23. fejezet 20. verse, és mind a 30. fejezet 24. verse is megemlíti azt, hogy az utolsó napokban értitek meg e dolgok értelmét. Tehát ez még inkább ezzel az ige ráirányítja a figyelmünket Jeremiás könyvére. Tehát egyrészt a 23. fejezet 20. verse, másrészt pedig a 30. fejezet 24. verse. Mind a két helyen is ezt olvashatjuk. Az utolsó napokban értitek meg e dolgok értelmét. Tudjuk, hogy az Biblia minden igéje szól nekünk is, de ahol még ilyen kifejezett felhívás van, azokra meg pláne jó, hogyha még inkább odafigyelünk. Most már az az előnyünk megvan, hogy visszatekinthetünk erre az időszakra, történelmileg láthatjuk a beteljesedett eseményeket, amit leírt Jeremiás könyve. Láthatjuk a kezdeteket, láthatjuk, hogyan gondolkodott a nép, vagy nem gondolkodott a nép, hogyan éltek, hogyan tettek, és hogy hogyan teljesedett be a Jóisten beszéde. De még egy kicsit korábbról kezdeném. Ugye tudjuk, hogy Júda népe és az elhívott nép, az Ábrahám leszármazottai voltak, és mi volt célja Ábrahám kihívásával Istennek az ő rokonsága közül? Mi volt a célja vele? Azt olvashatjuk Mózes első könyve 12. fejezetében, második verstől, hogy áldás leszel. Megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Tehát Istennek ez volt a célja az elhívással, hogy áldás legyenek, áldások legyenek. Rajtuk keresztül az Isten áldást tudjon adni a többi népek számára is. Megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ugye ez az Úr Jézusra is utal, a messiási profécia is, de egyúttal azt is jelenteni, hogyha a nép az Isten szavára hallgat, akkor tudja Isten őket formálni, és rajtuk keresztül másoknak is be tudja mutatni az ő jellemét, szeretetét, elgondolásait, a megváltás tervét, a törvényeit. Tehát áldás lehetnek más népek számára is. És mi volt az ígéretnek a feltétele? Az ígéretnek egy feltétele is volt. Az, hogy Ábrahám hűségesen kövesse Istent, hogy valóban menjen ki az ő népétől, az ő családjából, az ő rokonságainak a köréből, és járjon vele. És láthatjuk, hogy Ábrahám valóban ilyen életet is élt, és Isten meg is áldhatta őt. És nézzük tovább a leszármazottak életét, a zsidó nép életét. Már amikor Egyiptomból kihozta Isten a népet, és a pusztai vándorlásuk kezdetén, ugye a Sínai hegynél szövetséget kötött velük, és a cél ekkor sem változott Isten részéről, a feltételek sem változtak, tehát megtalálhatjuk a Mózes második könyvében, a 19. fejezetben azt, hogy mit ígért Isten, mit szeretne velük elérni. Tehát Mózes második könyve 19. fejezete, először a 6. verset olvasom, hogy mivé válhatnak. Lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. És mi volt a feltétele ennek az ígéretnek, az ígéret beteljesedésének? Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt, az enyém, mert enyém az egész föld. Tehát azt láthatjuk, hogy ugyanezek az ígék, vagy hasonlóan mondta el az Isten Ábrahámnak ugyanezt, ugyanez volt a cél, ugyanez a terv, hogy áldás lehessenek ott, ahol élnek, és bemutassák az Isten jellemét, törvényét, és ennek a feltételét is olvashatjuk. És Józsué könyve első fejezetében, a 16. versben azt olvashatjuk, hogy azt mondta a nép mindennek hallatán, hogy mi mindent megcselekszünk. Ez volt a nyilván az elgondolásuk, hogy ők mindent megcselekesznek, és nézzük azt, hogy hogyan viszonyultak ehhez Jeremiás korában. Megtartották-e a szövetséget? Valóban áldás lehettek-e a környező népek számára? Ugye azt láthatjuk már így a könyv végén, hogy sajnos ebből az egész nép életében nem sok minden valósult meg. Egyes emberek Istenhez hűségesek, bemutathatták az ő jellemét, törvényét, szeretetét, de az egész nép sajnos ettől eltért. Nézzük azt, hogy mi volt Isten panasza Júda népére vonatkozólag. Milyen volt a többségük állapota? A 5. fejezet 31. versében ezt olvassuk, hogy a próféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Tehát szomorú ez a diagnózis, szomorú ez a leírás, hogy a nép vezetői, akiknek hűségeseknek kellettek volna lenniük, ők nem törekedtek arra, hogy az Isten beszédét tolmácsolják, hogy hülyek maradjanak ehhez. Hatalmaskodtak a nép felett, és a népnek hízelgő beszédet mondtak. És láthatjuk, ugye a népnek pedig ez mindez kedvére volt, mindez tetszett. Azt olvashattuk, az én népem pedig így szereti. Ahelyett, hogy a nép szólt volna a vezetőknek, szólt volna ezeknek a papoknak, prófétáknak, hogy nem az ige szerint jártok, sajnos ők is elfogadták, és gondolkodás nélkül mentek a vezetők után. A 11. fejezethez lapozzunk, és ott néhány verset szeretném, hogyha átgondolnánk. 11. fejezet első versétől olvasok néhány verset. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván: halljátok meg e szövetség ígéit, és beszéljétek el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakosainak. Ezt mondjad azért nekik, így szól az Úr, Izrael Istene: átkozott mindenki, aki meg nem hallja e szövetségnek ígéit, amelyet akkor parancsoltam a ti atyátoknak, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, a vaskemencéből, mondván: halljátok meg az én szomat, és cselekedjétek mindazokat, amiket én parancsolok nektek, és népemmé lesztek, én pedig istenetekké leszek néktek. Tehát Itt Isten utal a Sínai hegynél kötött szövetségre. És elmondja azt a harmadik versben, olvashatjuk, hogy aki nem hallja e szövetségnek igéit, az átkozott. Ami azt jelenti, hogy Isten nem védi meg a sátán támadásaitól, a következményektől. Az maga készíti elő a nyomorúságot. Láthatjuk azt sajnos, hogy a nép nagy része nem vette komolyan ezt a szövetséget, és nem tartotta lényegesnek, fontosnak Isten szavát. És mi lett ennek az eredménye? Azt láthatjuk, hogy a nép gondolkodása teljesen eltávolodott Istentől. És pedig milyen helyzetből mentette ki Isten a népet? Ugye Egyiptomból, a szolgaság házából. Itt azt olvastuk, hogy vas kemencéből, tehát egy nagyon kemény rabszolga életből hozta ki őket Isten. És felhívja a nép figyelmét, hogy szükség van arra, hogy ne csak meghallják, halljátok meg, de cselekedjétek is meg azokat, amiket akkor megfogadtak a Sínai hegynél, hogy mi megcselekesszük minden igét. És akkor tudják beteljesíteni azt a célt, amiért elhívta őket Isten a népet, hogy az ő népe legyenek, és ő pedig az Istenükké lesz. Ha végtekintjük egy kicsit a Jeremiás könyvétnek az eseményeit, és hogy az emberek hogyan gondolkodtak, hogyan éltek, hogyan döntöttek, akkor azt láthatjuk, hogy háromféle viszonyulás van az Isten beszédéhez. Háromféleképpen viszonyultak Isten beszédéhez, mint ahogy ma is ezt láthatjuk. Volt egyik csoport, aki nem hallgatott Istenre, ugye a vezetők egy jó része sajnos ilyen volt, a hamis proféták, és sajnos a nép tömegek is követték őket. És ugye volt egy maradék, egy kis csoport, akik bátran, hűségesen kiálltak az Isten szava mellett, Jeremiás, Báruk, Ebed-Melek, vagy a fogságban ugye Dániel és a héber ifjak, és sajnos csak egy kisebbség. És ugye a két csoport között pedig láthatjuk az ingadozókat, akik csak időnként hallgattak az Isten beszédére, csak nem mindenben hallgattak, nem mindenben fogadták el az ő szavát. A vezetők közül láthatunk ilyeneket, vének, fejedelmek. Ugye ez az, amiről a Biblia korában, Illés korában így mond, hogy kétfelé sántikálás. Vagy az Úr Jézus ezt az állapotot mondta úgy, hogy szélingattan átszál. Ugye Keresztelő Jánosra mutatott, hogy ő nem volt szélingattan átszál. Vagy aztán a Biblia a Jelenések könyvében beszél a langy meleg állapotról, a laodíciai állapotról. Tehát ez az ingadozás, ez a fél szív, ez a nem teljesen az igazság követése. És láthatjuk ezeknek az utaknak az eredményét, a következményét. És ezeket szeretném egy kicsit úgy áttekinteni, hogy minek mi az eredménye, minek mi a következménye. Nézzük először azt a csoportot, sajnos a többséget, akik nem hallgattak az Isten beszédére. És a 21. fejezet 8. versétől olvasom Isten panaszát. Én előtökbe adom néktek az élet útját és a halál útját, aki a városban lakik, fegyver, éhség és dökhalál miatt kell meghalnia, aki pedig kimegy belőle, és a kádausokhoz megy, akik megostromolnak titeket, él, és az ő lelkét zsákmányul nyeri. Tehát láthatjuk Isten kegyelme megnyilatkozását még az ostrom előtti időszakban is, még kérleli a népet. És azt mondja, hogy előtökbe adom a két utat. Az egyik, ha engem követtek, akkor éltek, akkor jó dolgotok lesz, akkor áldásokat nyertek el, de viszont ha nem hallgattok rám, akkor sajnos a halál útját választjátok. És Istennek mindig ez a kegyelmes módszere, hogy mindig felfedi az utaknak a végeredményét, hogy hová vezetnek. Hogyha ezen az úton járunk, az hová vezet. Ha a másik úton járunk, az hová vezet. Tehát nem hagy bennünket kétségben az utak kimenetelét illetően, hanem olyan kegyelmes, hogy bemutatja, hogy mi lesz az eredmény, ha rám hallgatsz, vagy ha nem hallgatsz rám. És ezt láthatjuk a Bibliában, ez mindenhol így van. Ha visszanézünk Mózes könyvében, ott is láthatjuk, eléd tárom az élet útját, halál útját, az áldás és az átok ígéretét, emlékszünk erre. Vagy az Úr Jézus beszélt a két út lehetőségéről, a keskeny út, az áldások útja, és a széles út lehetőségéről. Tehát a Biblián keresztül végig kísérnek ezek a gondolatok, hogy Isten feltárja ezeket az utakat és a következményét. És ugye azt látjuk, hogy Sátán épp az ellenkezőjét teszi, hogy ő viszont nem fedi fel azt, hogy mi lesz a következménye annak, amire csábít, amire bennünket próbál indítani. De csodálatos, hogy Isten leleplezi, az ő beszédében leleplezi a Sátán csalásait. Nézzük azt, hogy Isten milyen eszközöket használt, és hogyan próbálta ezt a népet, ezt a tömeget felébreszteni. A 7. fejezet 13. versétől olvasom. Azt mondja az Úr, és mivel, hogy szüntelen szóltam, és szóltam ti néktek, de nem hallottátok, és kiáltottam nektek, de nem feleltetek. Ezért úgy cselekszem egy házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és a helyjel, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam, amint Sílóval cselekedtem. Tehát láthatjuk, hogy folyamatosan küldte a néphez az intő szavakkal Jeremiást is, és több prófétát is, Habakukot, Sofoniást, Babilonban Dánielt, Ezékielt. Tehát sok prófétán keresztül is elmondta ugyanazokat a dolgokat az Isten, és nem hallgattak rá, és itt figyelmezteti Isten a népet arra, hogy úgy cselekszem Eházzal, tehát Júdával is, amely az én nevemről neveztetik, amelyben te bizakodsz, és a helyjel, amelyet nektek és atyáitoknak adtam, mint Sílóval. Nem olyan sokkal korábban történt, kb. 100 évvel korábban történt az északi országrész elpusztulása. Az asszíriaiak általi bevétele és Síló elpusztítása. Tehát mindez szemük előtt lehetett. Tudhattak erről, láthatták mindezt. És Isten figyelmezteti a népet, hogy ugyanígy bánok veletek is, ha nem hallgattok rám. Aztán a 3. fejezet 3. versében ezt mondta Isten, hogy 3. fejezet 3. verse: noha megvonattak a korai záporok, és a késői eső sem volt, mégis parázna asszony homlokúvá lettél, szégyenkezni nem akartál. Tehát az Isten a természetben is megmutatta azt, hogy ő az ura a természetnek, és ha nem hallgatnak rá, akkor nem adja áldásait, nem adja az esőt, és a többi dolgot, ami szükséges ahhoz, hogy teremjen a föld, És a nép erre se hallgatott. Ugye hány és hányféle úton próbálta Isten elérni őket, és ugye megdöbbentő, hogy még ez sem volt elég. Aztán mutatott előttük jó példát is Isten, a rékábiták engedelmességét, ezt a történetet a 35. fejezetben találhatjuk a 18. verstől, hogy a rékábiták, ők hűségesen követték az ő apjuknak a tanácsát, aki ő óvta őket a bortól, alkoholtól, és megfogadták az ő tanácsát, és kitartottak ebben, és nem tértek rá az útról, és Isten áldását is elnyerték. És Isten tehát jó példákat is, rosszul végződő életeket, életutakat is bemutatott, hogy hátha valamelyikre elgondolkodnak, hátha mégis megtér valaki. És azt láthatjuk, hogy az egyes ember iránt is micsoda kegyelemmel volt Isten. Az 5. fejezet első versében azt olvassuk, hogy járjátok el Jeruzsálem utcáit, és nézzétek csak, és tudjátok meg, és tudakozzátok meg annak piacain, ha találtok egy embert, ha van-e valaki, aki igazán cselekszik, hűségre törekszik, én megbocsátok neki. Tehát akár egy ember is. Ugye ismerünk a Bibliából sok ilyen esetet, hogy Isten egy emberre is odafigyel. Egy parázna, Ráháb, ugye Jerikóból. Csak ő volt az, aki Istent elfogadta, Istenre hallgatott, megalázta magát. Vagy egy Sodoma Gomorából Lótot, családját tudta Isten kimenteni. Tehát Isten mindenkire odafigyel, minden egyes ember fontos számára. Nem csak nagy népben gondolkodik, nem csak tömegben gondolkodik Isten, hanem egyes ember is lényeges számára, hogy hogyan él, és hogy meg tudja áldani. És sajnos azt olvashatjuk, hogy a nép többsége nem fogadta meg a feddést. A 18. fejezet 12. versében ezt olvashatjuk. Ők azt mondják, hagyd el, mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekszünk. Tehát ez szomorú, az a tudatos szembeszegülés, tudatos ellenállás. Ez nem a nem ismerés kategóriája, hogy nem tudtak Isten akaratáról, Isten parancsairól, hanem tudatosan szembe helyezkedtek vele. Hányszor és hányszor kérlelte őket Isten, és nem álltak szóba az igazsággal. És az a kérdés ugye mindig, hogy a mi hogyan viszonyulunk Isten beszédéhez. Mi vajon elfogadjuk-e az intését, a feddését, szóba állunk-e vele, vagy pedig megyünk a mi vágyaink után, a mi elgondolásaink után. Van úgy, hogy valaki felhívja a mi hibáinkra, bűnünkre a figyelmet. Lehet, hogy nincs olyan szépen, olyan jól becsomagolva, olyan jól megfogalmazva. De mit kezdünk vele? Szóba állunk vele? Vagy pedig rögtön elutasítjuk? Ugye Dávidtól ebben is tanulhatunk például, amikor Sémei átkot szórt rá, amikor szitta őt, akkor mondta, az ő szolgái szerették volna elhallgattatni, ugye? De Dávid mondta, hogy hagyjad szólni. Tehát ő szóba állt Dávid ezzel a szitkozódással is. És nem utasította el Istennek ezt az eszközét sem. Mert ha nem állunk szóba a fedésekkel, akkor megfosztjuk Istent egy eszköztől, egy lehetőségtől. Akkor ezen az eszközön keresztül nem tud minket elérni. Akkor egy újabb lehetőséget, egy újabb utat kell megpróbálnia, hogy felébresszen bennünket. És láthatjuk azt is, hogy a hízelgő beszédek, amelyekkel a hamis proféták kecsegtették a népet, hogy mennyire meghallgatásra találtak, és Ugye erre is vigyáznunk kell Sátánnak, ez is egy csapdája, ez is egy eszköze, a hízelgés. Hogy kezeljük ezeket a dolgokat. Ha valaki szépet, jót mond rólunk, elfogadjuk, vagy átgondoljuk azt, hogy valóban Istennek is ez a véleménye a mi életünkről, a mi dolgainkról. Nézzük meg, hogy mi lett ennek az Istent beszédét elutasító magatartásnak a következménye. A 6. fejezet 13. versében olvashatjuk azt, hogy kicsintől fogva nagyokig mindnyájan telhetetlenségnek adták magukat. Tehát, ha nincs az Isten beszédéhez való igazodás, ha nincs az Isten tükrébe való beletekintés naponta, akkor marad a világ hatása, a környező népek hatása, a bálványimádó népek hatása. Ez volt, hogy telhetetlenség, a vágyaik kielégítésének éltek, hatalomra törekedtek, minél többet felhalmozni, gyűjteni. Láthatjuk még Sedékiás egyik fia, Jójákim is ezt tette. Még amikor már a Nabukodonozor seregei támadást indítottak ellenük, még azelőtt is házat épített, vagyont gyűjtött. És ugye természetesen sajnos a nép kizsarolása révén. Tehát szomorú ez a következmény. Vagy a 12. fejezet 2. versében azt olvashatjuk, hogy közel vagy te az ő szájukhoz, de távol vagy az ő szívüktől. Tehát formaivá vált az ő Isten keresésük, az Isten követésük, az Isten tiszteletük másodlagossá vált. Langymeleg. Tehát nem volt fontos, nem volt lényeges, amit mond az Isten. És ez ugye olyan, azért is döntő, azt mondja a Biblia Máté evangéliumában, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát amit mi lényegesnek tartunk, amit mi fontosnak, értéknek tartunk, ott van a gondolataink, ott időznek a gondolataink, vágyaink, és annak megfelelően élünk. Tehát ha már a szívben más az értékrend, hanem Isten ügye az első, akkor már utána már könnyen a cselekedetekben is mindez meglátszik, és csak formaivá válik az Isten keresés, az Isten követés. És mi a legmélyebb pont, amire eljuthattak? A 7. fejezet 31. versében azt olvassuk, hogy felépítették a Tófet magaslatait, amely a Ben-Hinnom völgyében van, hogy megégessék fiaikat, lányaikat tűzben, amit nem parancsoltam, és ami gondolatomban sem volt. Micsoda mélység, saját gyermekeiket feláldozni, mint ahogy a környező népek bálványai tették az ő isteneiknek. Ide jutott el Isten népe, Isten nélkül. Tehát nyilván nem ezt akarták ők se. Nem így indultak, de nem vették komolyan az Isten figyelmeztetését, hogy ne engedjenek a környezet befolyásának, a bálványimádó népek befolyásának, és átvették az ő szokásaikat figyelmeztetések ellenére. És ugyanúgy számunkra is fontos tanulság, hogy kockázata van annak, ha eltérünk a Bibliától, akár csak egy milliméterre is, akár csak egy kis dologban is, az Isten szavától való eltérés rövid időn belül már egész méterekre kiválhat, vagy egész szakadékot is jelenthet. Tehát egyedüli biztos út, a Példabeszédek könyvében olvashatjuk 8. fejezetben, hogy az igazság ösvényén járunk, az igazság útja közepén. Tehát nem úgy kicentízve, hogy na talán ez még elfogadható Isten számára, hanem az igazság útján, biztosan, közepén, az Isten szava szerint ez az, ami menedéket jelent, ez ami biztos utat jelent. Ma ugyan nincsenek látható bálványok, mint Jeremiás korában, de mégis sok-sok minden elfoglalja az ember életében, az emberek gondolkodásában az első helyet, az Isten szavát. Ugye, igaz az a megállapítás, hogy az ember szíve egy nagy bálványgyár. Valóban mindenből tudunk bálványt készíteni. A magunk elgondolásaiból, véleményéből, anyagiakban is bízhatunk, a családunk valamelyik tagjában, vagy sok-sok mindenben. És bebizonyosodik, Istennek meg kell engednie azt, hogy ezekben nem lehet bízni, ezek bálványok, ezek nem stabilak, ezek ember szülte, ember elgondolása, és nem ad menedéket, nem ad erőt. Nézzünk még néhány csapdát, hogy milyen csapdákat állított Sátán a népnek. A 7. fejezet 3. versében ezt olvassuk. Így szól a seregek ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekbe, mondva az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma. Tehát ez is egy csapda volt abban a korban, és csapda lehet ma is számunkra is, hogy azt gondoljuk esetleg, hogy az elegendő, hogy időnként foglalkozok az Isten beszédével, időnként eljárok gyülekezetbe, én az advent nép tagja vagyok. Nem, ezek mind nem mentenek meg, ha nem hallom meg, és nem követem, nem cselekszem meg az Isten beszédét. Láthatjuk a nép életéből is, hogy ez nem volt elegendő. Vagy egy másik csapda a 2. fejezetben, 35. versben olvashatjuk. Azt mondod, bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja. Nem vétkeztem. Tehát sokszor esetleg azt gondolhatjuk, hogy jól megy az életem. Megélek, van munkám, és hogy akkor valóban jól az Istennek jó véleménye van az én életemről, de ez még nem jelenti azt, nem jelent biztosítékot, hogy jók a körülményeim, nem jelent biztosítékot arra, hogy valóban Isten azt gondolja, hogy minden rendben az életünkben. Ugye a talentumok példázatit, tehát jól ismerjük. Van, akinek 2 talentumot adott Isten, valakinek 5 talentumot. Tehát mindenkitől a talentumai szerinti gyümölcsöt vár el, kamatoztatást vár el. Akinek kevesebbet adott Isten, attól kevesebbet. De akitől többet, attól pedig többet. Tehát jó, hogyha átgondoljuk ezeket, és nem esetleg a másik emberhez hasonlítjuk magunkat, hogy hát én jobb vagyok a másiknál, mert én ezt és ezt és ezt megteszem. Hanem az Istent kérdezzük meg, hogy ő hogyan látja a mi életünket. Olyan kegyelmes volt a jó Isten, hogy Jeremiás korában is leleplezte a hamis tanítókat és a hamis elméleteket. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a végidején különösen sok hamis proféta lesz, hamis tanítás lesz, és nagyon fontos az, hogy jól ismerjük az Isten beszédét, és az Isten szent lelke tudjon bennünket figyelmeztetni, hogy most ez egy hamisítvány, hasonlít ugyan az igazira, de hamisítvány. Ugye az egyik jellemzője a hamisítványnak az, hogy nem veszik komolyan a bűnt, nem veszik komolyan az Isten szavát. Tehát ez is egy ismertető jele lehet. És ugye azt láthatjuk, hogy a nép sokszor gondolkodás nélkül követte a vezetőket. Egy Jósiás király ideje alatt, aki elkezdte a reformokat, követték őt. Aztán utána, amikor meghalt Józsiás király, és a gyermekei követték a trónon, ők visszaállították a bálványkultusztokat, akkor azt látjuk, hogy ismét a nép a bálványokat kezdte el imádni. Tehát nem volt gondolkodás az ő életükben, csak gondolkodás nélküli követés volt. Nem volt mélyreható az a reform, az a reformáció, amit Józsiás király elindított. Tehát itt is azt láthatjuk, hogy a kétfelé sándikálás, az ingadozás, a langymeleg állapot, az nem tartja meg az embert. Mélyebb kapcsolat kell, hogy legyen. És ezek után azért röviden nézzük még meg az ingadozók életét is, hogy akik kétfelé sántikáltak, akik nem tagadták az Istent, de nem is követték mindenben az Istent. Ugye láthatjuk Sedékiás életét, hogy ő is egy ilyen ingadozó király volt, és a fejedelmek egy része is ilyen volt. Ugye Sedékiás pedig, ugye, kinek a fia volt? Józsiás király fia, tehát átélte a reformációt, és azt a tapasztalatot, hogy Isten segítette őket, Isten megáldotta, amikor követték az ő szavát, és mégis nem volt ez számára olyan döntő, vagy olyan lényeges, hogy ő is e szerint járt volna, nem hallgatott az Úr szavára. És láthatjuk a 37. fejezet szól Sedékiás királyról, és egy-két lényegesebb gondolatot szeretnék kiemelni az ő ingadozásából és annak ennek az életútnak a következményéből, az eredményéből. És a harmadik versben azt olvashatjuk, hogy elküldött Sedékiás király Jeremiáshoz, és mondta, hogy kérlek, könyörögj mérettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Tehát bajban voltak, ugye már a babiloni seregek már ott voltak, a támadás a közelben, a veszélyt látták, tudták, és ekkor ismét Jeremiáshoz fordult Sedékiás király, és így kérte, a harmadik versben azt olvassuk, hogy könyörögj mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Hogy gondolta ezt? Mi Istenünk? Akkor ő miért nem könyörgött Istenhez? Ha ő így nevezi az Istent, hogy a mi Istenünk, akkor miért fordult Jeremiáshoz? És a 7. verstől figyelmezteti az Úr, ezt mondja az Úr, hogy ezt mondjátok Júda királyának, aki elküldött, hogy íme a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe, és visszatérnek a kádeusok, és ostromolják a várost, és beveszik azt. Tehát Isten egyértelműen mondta, hogy felesleges egyiptomi segítségben bízni, mert visszamennek, visszavonul Egyiptom serege, és a kádeusok visszajönnek, és beveszik a várost, és megégetik tűzzel. Ne csaljátok meg magatokat. Mondván, bizonyosan elmennek. Tehát Isten leleplezi a hamis váradalmakat, és láthatjuk azt, hogy mi történt a 15., 16. versben olvashatjuk, hogy Jeremiást megverték, tömlőzbe vetették, sok napig ott hagyták a fejedelmek. És aztán láthatjuk Sedékiás királyt, hogy titokban előhozatta a 17. versről ezt olvashatjuk, hogy elküldte Sedékiás király, és előhozatta, és megkérdezte a királya maga házánál titkon, van-e kijelentésed az úrtól? Ez már hányadik és hányadik kérdezés volt. Minek kérdezi a király, amikor nem veszi komolyan Isten szavát? És a 38. fejezetben, a következő fejezetben, 4. versben azt olvashatjuk, hogy azt kérték a fejedelmek a királytól, hogy ülettest meg ezt az embert, mert megerőtleníteni a vitézek kezét. És azt mondta az 5. versben, ám a ti kezetekben van, mert a király semmit sem tehet ellenetekre. Igaz volt ez? Hát ő volt a király, hát hogy ne tehetett volna a fejedelmek ellenében? Tehát engedett nekik. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy korábban még a fejedelmek egy része is Jeremiást igyekezett megmenteni, amikor ugyanez volt a helyzet, hogy börtönbe akarták vetni, illetve megölni őt, akkor pártjára állták. Most láthatjuk, hogy valamennyi fejedelem, tehát nem volt, aki mellette szólt. Tehát változott az ő elgondolásuk, és láthatjuk, hogy Isten olyan kegyelmes volt, hogy nem hagyta el az ő szolgáját, és Ebed-Melek segítségére volt, és ő volt az, aki a királynál szót emelt bátran, és láthatjuk, hogy a király hallgatott erre a jó szóra, erre a jó tanácsra. Tehát láthatjuk az ő ingadozását. Mihez vezetett? Amikor a fejedelmek kérték, annak is engedett. Amikor Ebed-Melek mutatott rá arra, hogy micsoda gonoszság ez, akkor neki is engedett. Tehát ez az ingadozó magatartása volt az ő egyik tragédiája. Ugye Bálám életében láthatjuk ezt a Bibliában, hogy Bálámnak megvolt egy elgondolása arról, hogy mit is tehet, és hogy hogyan is szerezhetne pénzt. És ő mindenféleképpen el akart menni, és Báláknak segítségül lenni, a moábitáknak. És olyan sokáig játszott ezzel a gondolattal, hogy ezzel a vágyával, hogy elmenni és megszerezni azt a pénzt, amit a Bálák ígért, azért, ha megátkozza a népet, hogy egyszerűen ettől nem tudott tágítani, és az Istent kérdezte ugyan, de megvolt az ő szándéka, elgondolása, és azt követte. Tehát veszedelmes dolog tudni az igazságot, és mégis máshogyan dönteni, mégis ellenkező módon élni. Ellen White ezt írja Sedékiás királyról, hogy a Pátriárkák és Proféták és királyok című könyvben, hogy aggasztó sejtelmek között gondolt Isten börtönbe vetett prófétájára. Tehát a lelkiismerete munkálkodott, és sejtette ő azt, hogy ez nem jó, amit tett Jeremiással. Aztán meg volt győződve Jeremiás tanácsának értékéről, de nem volt erkölcsi bátorsága az engedelmességre, és ment tovább a rossz irányba. Tehát ez az ingadozó magatartásnak a veszedelme, hogy eltűnik az erkölcsi bátorság. És azt is olvashatjuk még róla, hogy azt gondolta, hogy túl messzire ment ahhoz, hogy visszaforduljon. Félt a zsidóktól, a kigúnyolástól, féltette az életét. Nem akart szánt szándékkal rosszat tenni, de nem határozta el azt sem, hogy bátran kiáll az igazságért. Tehát figyelmeztető az ő élete is. Azt gondolta, hogy túl messzire ment már a rossz úton. De hát ugye nem jobb lett volna még, akármilyen messzire is ment volna, Isten felajánlotta a változtatás lehetőségét. Ha ráhallgatnak, akkor még ebben a csapásban is, meg a babiloniai megszállásban is volt kegyelem. Tehát Isten mindig kegyelemmel elegyítette az ő ítéletét. Tehát jobb lett volna visszafordulni, önmagát is megtarthatta volna. Tudjuk, hogy a babiloniai király elvitte a fogságba végül, és kiszúrták a szemét, a gyermekeit pedig megölték előtte. Tehát ide vezetett ez az út. Nem akart ő szánt szándékkal rosszat tenni, de nem határozta el azt sem, hogy bátran kiáll az igazságért. Tehát milyen veszélyes dolog ez is, hogyha tudjuk, hogy mi az igazság, és mégis szemet hunyunk felette, és mégis engedünk esetleg a többségnek, vagy azért, mert félünk az emberektől, az emberek véleményétől. Ugye Sedékiás számára is ez döntő volt, hogy mit szólnak, mit mondanak, mit tesznek vele azok, akik már a káldeusokhoz szöktek. És végül olyan öröm az, hogy volt egy maradék, akik hűségesek voltak Istenhez, bár kisebbség volt, de az ő életükben teljesedett be az, amit Isten mondott. Isten ígért, hogy áldás voltak. Gondoljunk egy Dániel életére a babilóniaiak között, ugye az álom megfejtésében is, és bemutatva azt, hogy az Isten törvénye, még az egészségre vonatkozó törvények is, mennyire az ember érdekében adattak, és mennyire fontosak. És nem mondták azt, hogy hát ez olyan lényegtelen kérdés, az egészségünkre vonatkozó kérdés, hanem mivel tudták, hogy az Isten adta ezt a törvényt is, ez is ugyanolyan lényeges, mint a 10 parancsolat, vagy akármelyik az Isten beszédének akármilyen része, és hűségesek voltak ehhez is, és Isten meg tudta őket áldani. És láthatjuk, hogy Nabukodonozor király és az ő népe is megláthatta általuk az igazi jellemét Istennek, az Isten bölcsességét megismerhette, és láthatjuk, hogy Nabukodonozor meg is tért, és a nép közül is nyilván többen elfogadták az igaz Isten, az élő Istent. És Jeremiásról is mit olvashatunk, hogy ő hogyan viszonyult Isten szavához. A 15. fejezetben ezt olvassuk, a 16. vers. 15. fejezet, 16. vers. Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, és a te szavaid örömömre váltak nekem, és szívemnek vigasságára. Tehát Jeremiás örömmel hallgatta Isten szavát, még hogyha ilyen súlyos dolgokat üzent is Isten általa a népnek. De azt is tudjuk, hogy nem csak a feddő üzeneteket küldött, hanem Isten bátorító üzeneteket is küldött Jeremiás által, hogyha az ő szavára hallgatnak, ha elfogadják a babiloniai király fennhatóságát, jármát, akkor az Isten őket majd visszahozza, és majd ismét ezen a földön élhetnek. És láthatjuk azt, hogy rajtuk keresztül, Jeremiáson, Bárukon, Ebedmeleken, és néhány hűséges Júdabelin keresztül juthatott el igazán a néphez, az emberekhez, az Isten igazi akarata, az igazi jelleme. És mi adott erőt Jeremiásnak, és a többieknek, Dánieléknek, és a hűséges maradéknak. Jeremiás könyve 20. fejezeténél, ezt olvassuk a 11. versben. az Úr velem van, mint hatalmas hős. Ezért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem, igen, megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökkévaló gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen. Tehát velem van az Úr, mint hatalmas hős. Érezhette Jeremiás azt, hogy őt megerősíti. Ellen White írja, hogy a proféta naponként kapott erőt a nehézségek elviselésére, a szolgálatához. És ugyanígy Dániel életében is láthatjuk, hogy rendszeresen, naponta háromszor is imádkozott, leborult Isten előtt, tehát fontos volt számára az Istennel való élő kapcsolat, az ő beszédének a megismerése, akaratának megismerése. És túlláthattak a jelenlegi nyomorúságos körülményeken. Jeremiás is láthatta azt, hogy Isten visszahozza a fogságból a maradékot, és Dániel is, és az ott lévő foglyok is, hűséges foglyok is megérthették, hogy vége lesz a fogságnak, de addig is kitartottak, addig is hűségesek maradtak. És micsoda ígéret az, amit az Úr Jézus a mennybe menetelekor mondott mindannyiunk számára, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, elmondja, hogy hogyan és mint, és mit ígért? Íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát csodálatos, hogy az Isten a nyomorúságos körülmények között velünk lehet. És túlláthatunk a jelen nehézségein, és láthatjuk az ő ígéreteit, hiszen új eget és új földet ígér. És a jelenések könyvében olvashatjuk, az Úr Jézus azt mondja, aki győz, mint ahogy én is győztem, annak megadom azt, hogy üljön az én atyám királyi székében. Tehát ezek az ígéretek számunkra is erőt adhatnak a naponkénti csatában. Ma is lehet Jeremiássékhoz és Dánielékhez hasonló hűséges életet élni, de csak úgy, ahogy ők is élték. Napról napra kapcsolatot ápolva Istennel, imádkozva, könyörögve, és mindig azt figyelték, hogy hová küldi Isten őket, milyen feladatot készített számukra, hol lehetnek áldás a többiek számára. És végezetül a 29. fejezetből szeretném a 11. verstől olvasni az ígét. Azt mondja Isten, én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, és azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Istennek mindig ez a célja, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Mi ez a kívánatos vég? Ez nem ígéri azt, hogy itt ezen a földön megvéd bennünket a szenvedésektől, a próbáktól. Ezt meg kell engednie magunk miatt is, és mások miatt is. De az új földet majd nekünk ajándékozhatja, az örök életet majd nekünk ajándékozhatja. Ha mind végig álhatatosan kitartunk, akkor alkalmassá tud formálni bennünket az ő országára. Ha élünk azokkal az eszközökkel, amiket ő adott, hogy átformálhassa, csiszolhassa a mi életünket, akkor ő ezt meg is teszi, mert megígérte, hogy aki belkezdte bennetek a jót, az véghez is viszi az ő napjáig. És kívánom azt, hogy gondoljuk át Jeremiás könyvének gondolatait és tanulságait, és vizsgáljuk meg a mi életünket, hogy hogyan állunk ennek fényében, és örüljünk annak, hogy Isten kívánatos véget szeretne adni nekünk is, és szeretne felhasználni munkatársaiul más emberek felé, szeretne általunk is embereket menteni. És azt szeretné, hogy gazdagon mehessünk be az országára. Nem úgy, mint egy lót, aki elveszítette a családját, és szegényen ment be, hanem Isten azt akarja, hogy gazdagon menjünk be. Nem földi, fizikai vagyonnal, gazdagsággal, hanem azzal, hogy másokat is hozzá tudunk vezetni. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, csak csodálni tudjuk azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amivel a zsidó nép irányában voltál, és láthatjuk azt a sok-sok kérlelést, amit a te hűséges prófétáidon keresztül küldtél a néphez, és olyan megdöbbentő az a sok-sok visszautasítást, amit be részük volt, az bántalmazás, és Urunk, valóban a bűn az érthetetlen, értelmetlen, de köszönjük, hogy tanulságként írtad le ezeket, hogy ez törvényszerű, hogy ha az ember eltávolodik tőled, és nem nézünk naponta a te igéd tükrében, akkor a bűnök elvakítanak bennünket, és elvesztjük a mi látásunkat, és már a szemünkkel látható dolgok sem fognak érinteni bennünket. Mint ahogy Jeremiás nép, a júdabeiek életében látjuk, hogy már ott volt a fogság, már Nabukodonosz serege támadta őket, és mégsem hallgatott a tömeg rád. Urunk, tudjuk, hogy te azt akarod, hogy figyeljünk mindenben rád, és láthatjuk azt, hogy nem elegendő az, hogy csak egy kicsit foglalkozunk a te beszédeddel, csak egy időnként hallgatunk rád, hiszen az ingadozók is ezt tették, csak időnként figyeltek rád. De ez nagyon kockázatos, nagyon veszélyes út. Egyetlen biztos út van, a szüntelen való veled való kapcsolat. Az, amikor te tudsz bennünket tanácsolni, figyelmeztetni. Urunk, láthatjuk azt, hogy mindig feltárod, hogy minek mi lesz a következménye, melyik az élet útja, és melyik az, amelyik nem a te utad, a halál útja. Mi lesz az eredménye ezeknek az utaknak? Olyan csodálatos, hogy te mindig bátorítod, hogy válasz. Bátorítasz bennünket, hogy válaszd az életet. De ahhoz, hogy meg tudj bennünket menteni, Urunk, láthatjuk, hogy eszközöket adtál, és ha ezeket az eszközöket visszautasítjuk, akkor nem tudsz bennünket vezetni, tanácsolni. Ha visszautasítjuk a Bibliát, ami kezünkben lehet, ha nem forgatjuk, ha visszautasítjuk az imádság alkalmait, ha visszautasítjuk a szolgálat lehetőségét, az úrvacsora alkalmait, a szombat alkalmait, és sok-sok mindent, amit te azért készítettél, hogy formálni tudj bennünket, és alkalmassá tudj bennünket tenni a mennyei állampolgárságra. Ha ezeket elutasítjuk, ha ezeket nem vesszük el tőled, nem ezek szerint járunk, akkor egyre nehezebben megközelíthetővé leszünk, mint ahogy a Júda népe is látjuk, hogy már olyan volt a vakságuk, hogy nem láttak, a kézzel fogható dolgokat sem látták. Urunk, köszönjük, hogy elénk tárod ezeket az utakat, és olyan jó, hogy látjuk a Jeremiás életét, Dániel életét, és a hűséges maradék életét, hogy bár rengeteg megvetésben volt részük a nép részéről, a fogadtatás, az üzenet fogadtatása mennyire nem volt helyén való, mennyire visszaéltek a helyzettel, és bántalmazták a prófétákat, de olyan csodálatos, hogy ők mégis mindig erőt kaptak, és mindig túlláthattak a jelenlegi nyomorúságokon, mert te
te bátorítottad őket az ő beszédükkel, a te beszédeddel, és az ígéretekre tudták emelni az ő hit szemüket. Úrunk, köszönjük, hogy számunkra is feltálod a jövőt, hogy bár nagy nyomorúság jön, nagy nyomorúság ideje előtt állunk, hiszen az emberiség erkölcsileg a mélybe süllyedt, és éjféli sötétség van, és tönkretette az emberiség a földet, környezetet, és te már nem foghatod vissza a ítélet szeleit, csak egy ideig. Tudjuk, hogy ezek be fognak következni, mint ahogy eddig is minden szabad bekövetkezett. De olyan jó látni, hogy előtte még lesz egy nagy evangélium hirdetés, mielőtt eljössz, és bennünket is hívsz, hogy ebben részt vegyünk. Urunk, segíts, hogy ne vessük meg ezt a hívást, hanem komolyan vegyük, és láthassuk azt, hogy micsoda kincseket nyerhetünk az örök élet számára. És Urunk, add, hogy ne csak elvegyük az áldásaidat napról napra, a te kegyelmeddel éljünk, hanem legyünk ezért hálások, és értékeljük a te értünk hozott, kimondhatatlan áldozatodat. És nem csak a Golgotai kereszt, hanem az azóta is meg nem szűnő fáradozásodat, hogy megments bennünket és másokat is. Hiszen te minden elveszendőt, moábitákat, edomitákat, minden népet sajnálsz, aki vesztébe rohan. Urunk, segíts bennünket, kérünk, hogy jó követeid, jó szolgáid lehessünk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, figyelmeztetsz bennünket. Urunk, kérünk a betegeinkért is, hogy add, hogy ők is túllássanak a szenvedésen, és megláthassák a mi érteket is, hogy a szenvedésen túl ott van a te jelenléted, és ott van a te fájdalmat csillapító beszéded, szavad, és te gyógyulást tudsz adni minden, mindig, minden esetben, ha az a beteg javát szolgálja. Urunk, segíts, hogy egyetlen törvényedet, egyetlen szavadat se vessünk meg, mint ahogy Dánielék a testünkre, egészségünkre vonatkozó törvényeidet se vessük meg, hiszen ezeket is megmentésünket te adtad azért, hogy megelőzzük a bajt, és tudjunk szolgálni egészségesen másoknak. Köszönjük, Urunk, a szüntelen kegyelmed az Úr Jézus érdeméért. Amen.